Szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai második előadásom és a következő világvallás, amit a teozófia tükrében próbálunk önöknek bemutatni, az a buddhizmus lesz, ahogy János is mondta, időrendi sorrendben haladunk. És egy ismert idézettel kezdtem az előadásomat, amelyet aki a Facebookon vagy más forráson látta a meghívót, ez az idézett ismerős lehet. Tehát, hogy az igazság mindig egy marad, és nincs olyan vallás, legyen az keresztény vagy pogány, ami ne építene szilárdan az elmúlt korok sziklájára, az Istenre és a halhatatlan szellemre, Blavatskyné tollából. Ez egy nagyon jó és hasznos idézet számunkra a téma bevezetéséhez, hiszen látjuk, hogy próbálja megfogalmazni, hogy mi is a vallás lényege, mi az, ami az ősi bölcsességben, ahogy az előző előadásban is hallottuk, mi az, ami minden vallásban egy és azonos, és ami mindegyiknek a gyökere. És akkor ezt próbálom meg én is körbejárni, tehát hogy létezik valami, ami egy viszonylag megfoghatatlan dolog, ami tulajdonképpen egy több annál, amit a látható világban tapasztalunk, és ennek a valami többnek tulajdonképpen köze van a mindenség keletkezéséhez, köze van az ember szerepéhez, és amely minden valóság végtelen forrásával és legmélyebb természetével közös lényeget alkot. Gyakorlatilag ez az a dolog, amelyben az emberek hisznek ősidőktől fogva, ez az ősi bölcsesség vagy tudás, amelyet már a legkorábbi időkben az emberek megkaptak különböző formákban és különböző tanítóktól, és ebből kezdtek kialakulni és elkülönülni a vallások. Abban közösek ezek a vallások, hogy ezeket az ősi tudásokat, tanításokat többnyire egy-egy szent könyv őrzi, tehát megvannak írásos formában, illetve hogy egy felszentelt egyház az, aki ezeket a tanításokat védi, őrzi és adja tovább. Továbbá az is egy fontos jellemző, és mindenhol megjelenik, mindegyik vallásban, hogy tulajdonképpen egy Isten figura áll a vallás középpontjában, amelyet az emberek imádnak, akihez imádkoznak. Tehát mindig van egy központi alak, egy halhatatlan szellem, amelynek különböző megnyilvánulásai lehetnek, majd a buddhizmussal kapcsolatban erről a későbbiekben részletesebben fogok szólni. Ugye magának a teozófiának is az egyik alapkijelentése, hogy a valóság több pusztán a fizikai létnél, létezik a láthatatlan világ, és abban nagyon sok olyan dolog, ami eltér a külsőségek birodalmától, és sokkal nagyobb értéket képviselhet az emberek számára. Nagyjából ez is fedi a vallásoknak az egyik miértjét, vagy egy olyan értéket, amit a vallások is képviselnek, és próbálnak közvetíteni az emberek számára. Az emberek többsége előrejtve marad, mit is értünk ez alatt. Részletesebben beszélek majd a későbbiekben a vallásokhoz kapcsolódó rejtett tanításokról. Ez minden nagyobb világvallásban jelen van, és a nagy tömegek számára elérhető tanítások különböznek azoktól a tanításoktól, amik csak egy szűkebb kör számára elérhetőek, ezek a magasabb szintű tanítások. Ezek, amik minden korban rejtve voltak, és a mai napig is, habár már bizonyos mértékben felfedésre kerültek, de azért még nagyon sok minden még mindig a nagy közönség számára nem elérhető. Az okokról szintén kicsit később. Maga a vallás az egy kifelé irányuló út, és a külvilághoz való kapcsolatunkat határozza meg leginkább. Minden korban ugye a vallási szervezetek, amelyek e köré alakultak, akár már az ókortól kezdve, tudjuk, hogy igen jelentős társadalmi és politikai hatalommal, befolyással voltak a társadalomra. Hogy ezt milyen célra használták fel, ugye ismerjük a történelmet az évszázadok során, mind jó, mind rossz célokra felhasználták ezt a hatalmat. Viszont, ami mindenképpen pozitív, hogy a művészeteket mindig is igen jelentősen befolyásolta a vallás. Gondoljunk csak az elmúlt évszázadok évezredek festészetére, a szobrászatra, a zenére, költészetre, mindent megihlette a vallás, földrajzi helyzettől függetlenül és kortól függetlenül. Befolyásolja a mindenkori etikát, ugye ez is a kifelé irányuló úthoz kapcsolódik, tehát gyakorlatilag azt határozza meg, hogy mi a helyes viselkedés. Hogyan viselkedjünk egy társadalomban, hogyan viselkedjünk embertársainkkal, mi a földi hierarchia, amihez tartani kell magunkat. Ami érdekes ugye ebben, az, hogy ezt, hogy etika és erkölcs, ez nem egy állandó dolog. Tehát ez az évszázadok során, illetve eltérő nemzetekben, társadalmakban, ez változó. Ez mindig változhat, és valószínűleg változni is fog a jövőben. És akkor itt térnék át erre, amit már érintettem az előadás elején, hogy mik is ezek a belső és külső tanítások. Tehát minden korban léteztek azok a tanítások, amelyek a nagy tömegek számára voltak elérhetők. Ezek az exoterikus tanítások. Ezek az imént említett alapvető helyes viselkedést, erkölcsi, etikai normákat tartalmazó tanítások, amelyek a tanulatlan ember számára is viszonylag érthető példabeszédeken keresztül minden világvallásban jelen vannak. Nagyon fontos eleme, hogy itt az Isten fogalma az az emberen kívülálló, valahol fölötte álló mindig tett, de mindenképpen egy olyan dolog, amihez imádkozni kell, amihez könyörögnek, akitől függnek bizonyos szempontból. És a mitológia és archetípusok, amik itt feltüntettem, szintén egy nagyon fontos jellemzője az exoterikus tanításuknak, hiszen ezek a szimbólumok testesítenek meg bizonyos tulajdonságukat, viselkedési normákat. Gondoljunk akár a görög mitológia panteonjára, az istenvilágra. Ott is az egyes istenek tulajdonképpen nagyon emberiek, és bizonyos típusú tulajdonságokat, viselkedést személyesítenek meg, és ezek a történetek is mindig is arra szolgáltak, hogy tanítsák az embereket. Az ezoterikus tanítások, tehát ezek a belső rejtett tanítások, ezek sokkal inkább egy szűkebb kör számára elérhetőek, ahol egy nagy különbség az, hogy itt nem kívül keresik az Isten fogalmát, a magasabb én, a magasabb lény fogalmát, hanem saját magukban. Tehát a tanításokon, a gyakorlatokon keresztül saját magukban fedezik ezt fel, és megértik ezt az egységet, amit ez a két dolog képez. Éppen ezért befelé koncentrál, és magán az emberiségen belül is ennek ez az egyik célja, hogy erősítse meg az egységet. Minden korban és vallásban léteztek ezek a különböző típusú tanítások, már Egyiptomban is, itt a források szerint a filozófusok rendelkeztek a legnemesebb és legtitkosabb bölcsességgel az istenség természetéről, amely bölcsességet az embereknek csak allegóriák és mesék öltözékében adták át. Minden keleti nép, a perzsák, az indiaiak, a szíriaiak a titkos misztériumait vallásos mesék és allegóriák lepre alá rejtjel. Minden népben a valódi bölcsek megértik ezek jelentését, de a tanulatlan sokaság jelképekben csupán az elfedő öltözéket látja. Tehát itt ugye ez az idézet nagyon jól megmagyarázza, hogy miért is van erre szükség, hogy legyenek ilyen úgynevezett, tehát könnyebben befogadható tanítások, mert a tanulatlanabb emberek ebből tudnak könnyebben fejlődni. Itt a következő előadásokban is valószínűleg lesz erről szó. Ugye akár az Új Szövetségben is találunk erre utalásokat, hogy maga Jézus is bizonyos tanításokat csak a tanítványaival osztott meg. És itt is nagyon szigorúan védett tanításokról van szó. Itt szó van olyanról is, hogy akár eskü alatt is le kellett tagadniuk ezeket a tanításokat a legbelsőbb tanítványoknak. A görögöknél és a zsidóknál is találunk ugyanilyen különbségtételre utalásokat. Hogy miért van erre szükség, hogy elkülönítsék, és hogy nem mindenki számára legyenek elérhetők a belső a titkos tanítások. Blavatskyné tollából egy magyarázat. Először is az átlagos emberi természet önfejűsége és önzősége, ami mindig a személyes vágyak kielégítésére törekszik, a szomszédság és a rokonok kárára. Az ilyen emberekre soha nem lehetne isteni titkokat rábízni, másodszor a megbízhatatlanságuk vagy a szent és isteni tudás távol tartsák a megszentségtelenítéstől. Ez utóbbi az, ami a legtöbb magasztos igazság és jelkép elferdítéséhez és a dolgok szellemiből antropomorfák, kézzelfoghatóvá és durva ábrázolása alakításához vezetett, más szavakkal az isteni eszme eltörpítéséhez és bálványozásához vezetett. Magyarul...
Viszont közé.
Így van, ez egy nagyon találó idézet, tehát amikor olyan embereknek juttatnak el magasabb szintű tudást, akik nem értek meg rá, azok vagy önző célra használják fel, vagy kifejezetten akár rossz szándékkal használják, illetve ami még veszélyt jelenthet, hogy ugye nevetségessé teszik azokat, akik ezeket a magas szintű tanításokat átadják és gyakorolják. Tehát tulajdonképpen abszolút rosszul értelmezik majd ezeket. Éppen ezért nem bízzák rájuk. Egyébként érdekesség, hogy volt olyan a történelem során, hogy más okokból nem adták át a tanítást, ugye ez a hinduizmushoz kicsit kapcsolódva, ugye a brahmani meggondolások, ahogy a titkos tanításban olvashatjuk, ők bizonyos mértékig egy önző és a hatalomhoz való ragaszkodás miatt tartották meg sokáig ezeket a belső tanításokat, sőt, tulajdonképpen a tanítások nagy részét nem akarták ugye az alsóbb kasztokkal megosztani. Ezt reformálta meg Buddha, erről fogunk majd itt a későbbiekben beszélni. Még egy nagyon fontos dolog, amit a mesterek vizsgálnak, amikor arra készülnek, hogy átadjanak olyan tudást, ami ezekből a titkos tanítások részét képezi, hogy a befogadó készség egyenlő-e a tudás tanulás iránti vágyjal. Tehát, hogy megvan ez a képessége a tanítványnak. Blavatskyné hangsúlyozza, hogy a legnagyobb veszély, hogyha olyan emberek fülébe jut, tudomására jutnak ezek a titkos tanítások, akik rossz célra használnák fel, és itt kifejezetten az ember hetes természetére, a hétsíkú működő energiákra utal, tehát akik ezt rossz célra használnák fel, azok igen nagy mértékű kárt, pusztítást tudnának okozni. Habár hozzátesszük, hogy a régebbi korokban ez egy viszonylag reális veszély volt, amikor sokan foglalkoztak mindenféle típusú mágiával. A mai korban talán ennek egy kicsit kevesebb a veszélye, lehet, hogy inkább nem törődömség, esetleg új tárgya lenne az, aki ilyenekről beszél, beavatatlanok előtt, de nem tudhatjuk, minden esetre ezt hangsúlyozzák a teozófiai irodalomban, hogy gonosz szándékkal ezeket a tanításokat bizony akár fel is lehet használni, és ilyen nagy károkat okozni velük. Jó, és akkor magáról a buddhizmusról nézzük, hogy is néz ki manapság az elterjedése. Viszonylag kisbetűkkel a színek a három fő ágat jelölik, Theravada, Mahayana és Vajrayana. A Theravada buddhizmus a piros, itt Burma, Laos, Thaiföld, Kambodzsa, tehát ez a déli területeken elterjedt. A Mahayana Kína, Korea és Japán területén, és a Vajrayana az északi ág pedig Tibet, Bhután, Nepál, Mongólia területén leginkább. Ugye ebből is látjuk, hogy nem egy adott földrajzi ponthoz kötődik egy viszonylag nemzetközi vallás, hiszen a évszázadok során a misszionáriusok ezt jó néhány irányba elvitték, és nem egy kultúra gyökereiben kell ezt keresnünk. Néhány számadat, hogy hányan is gyakorolják ma ezt világvallásként, nagyjából 230 és 500 millió az aktív gyakorlók száma. Magyarországon ez 5 és 10 ezer fő között van, tehát világszerte azért ez egy igen szép szám, és földrajzilag is igen divers, tehát nagyon sok országban hivatalos vallás, elismert vallás, és ami ugye az alaptétele, ez az úgynevezett menedékvétel, tehát mint mondjuk a megkeresztelkedés a katolikus vagy egyéb keresztény vallásokban, tehát itt a három drágaságban vesznek menedéket, aki fel akarja venni ugye a buddhista vallást, és ez nem más, mint ugye Buddha, a tanító, az istenség, a dharma, a tanítás, és a szangha, ami pedig az adott közösség, a buddhista közösség. És akkor picit bővebben erről a három fő ágról, a buddhizmus fő ágairól. Elsőként a Theravádáról fogok beszélni. Theravada, mint láthattuk a térképen, ugye a déli, Ázsia déli területein, Sri Lanka, Thaiföld, Kambodzsa, Laosz területén leginkább elterjedt, az idősebbek ösvényének is hívják. És egy fontos jellemzője, hogy társadalmi csoporttól függetlenül a fiatal férfiakat, akik férfi az érett kor küszöbén állnak, egy év szerzetesi élet várja, vagyis tulajdonképpen kolostorba vonulnak, ahol vallási tanításokat kapnak, gyakorlatilag egy beavatást a felnőtt életükhöz. Miért fontos ez? Beszéltünk az exoterikus tanításokról, az etikáról, az erkölcsről. Ők ebben a keretrendszerben kapják meg az ő kultúrájukban, társadalmukban érvényes etikai, erkölcsi szabályokat, a helyes viselkedést. A alábbiakban látjuk, biztos találkoztak már ezekkel a nevekkel, négy nemes igazság, nyolcszoros ösvény, öt tiltás. Ezek a buddhizmus fő exoterikus alaptanításai, amit itt a fiatal világi és nem világi férfiak megkapnak a kolostorokban. A négy nemes igazságról és a nemes nyolcszoros ösvényről majd egy picit bővebben is fogok beszélni. Az öt tiltás ismerős lehet más vallások úgynevezett törvénykönyveiből is, amelyek az élet elvételével, a házasságtöréssel, hazugsággal kapcsolatosak, illetve itt az alkoholfogyasztás az, ami még benne van ebben az úgynevezett öt tiltásban, és a úgynevezett Páli Kánon tanításait használják itt ebben a képzésben. A Mahayana, amit nagy útnak is neveznek, az időszámításunk szerinti első században indult el, és fontos különbség vagy újítás, amit ők bevezettek, hogy ők úgy gondolják hitük szerint, hogy mind a világi, mind a vallási emberek elérhetik a megszabadulást. Tehát nincs ez alapján különbségtétel. És éppen ezért ők úgy gondolják, hogy a szamszára és a nirvána állapota az tulajdonképpen egy helyen létezik, vagyis a mindennapi életünkben bármely cselekedetünk során elérhető a megvilágosodás, a megszabadulás állapota. Természetesen azért rengeteg gyakorlat kapcsolódik ehhez az ágazathoz is, amit végeznek. Ők hát úgy szól a fáma, hogy megtalálták ezeket a szútrákat, amik ugye Buddha tanításait tartalmazza. Ugye a Szív szútra, a Lótusz szútra, ezekről biztos hallottunk már, amik szintén a nagy tömegeknek, a köznépnek szóló erkölcsi etikai tanácsok magától Buddhától. És tehát ők úgy gondolják, hogy tulajdonképpen egy pillanat alatt is megvilágosodhatunk, hogyha helyesen élünk és gyakorlunk. Fontos még ez a kozmikus buddhák és bódhiszatvák, amit itt látunk. Tehát ők maga Buddha alakján kívül más alakokat, istenségeket is behoznak a vallásban. Buddhát ugye általában az ábrázolásokban ismerjük az alvó Buddhát például a szobrokon, ismerjük a tankák ábrázolásain, különböző képeken például a gyógyító Buddhát, tiszta föld Buddháját, tehát különböző aspektusokban jelenítik meg. Viszont úgynevezett bódhiszatvák is bekerülnek itt ebbe a hitrendszerbe. Kik a bódhiszatvák? Ők ugye olyan megvilágosodott lények tulajdonképpen, akik fogadalmat tettek, hogy segítik az érző lényeket abban, hogy elérjék ők is a megszabadulást. És mind a látható, mind a láthatatlan világban tevékenykednek. Tehát ha tudjuk, hogy itt a fizikai világban is járnak kellnek közöttünk, hogy ki tudja, akár ebben a teremben is ülnek, tudhatjuk. És még ami fontos eleme a Mahayana buddhizmusnak, Nagarjuna üresség filozófiája, ami nem azt jelenti, hogy nem létezik semmi, vagy hogy minden üres, ez tulajdonképpen csak egy metafora. Ő azt tanította, hogy nincsen semmi, csak az örök áramlás az ürességgel szemben. Az üresség a feltételekhez kötött valóság felfoghatatlan minőségét közvetíti. És tulajdonképpen ebből következik számukra ez a hirtelen megvilágosodás lehetősége is, illetve amiket az imént említett szútrák említenek, hogy a tulajdonképpen egy jelentéktelennek tűnő cselekedettel is elérhetjük a legmagasabb állapotot. A Lótusz szútrában említik, hogy például egy csokorvirág felkínálása, vagy egy aprócska agyagpagoda, amit egy gyermek ajándékoz az egyik buddhának, sokkal többet ér, mint egy arhatságra törekvő ember büszke erőfeszítései. Nem tudunk a buddhaság felé haladni saját önközpontú erőfeszítéseinken keresztül, ha viszont belefeledkezünk a gyermeki csodálkozásba és ajándékozásba, akkor már ott is vagyunk, mert abban a pillanatban az én magas falai leomlanak. Jó. És akkor még egy a Vajrayana ágazat van hátra. Gyémánt útnak vagy villámlás útnak is fordítják, ugye ez az északi buddhizmus. Tibet, Mongólia, Bhután és Nepál területén terjedt el leginkább. Ugye amennyire tudjuk, itt hát törzsek éltek a korai időszakban, és bizony itt az úgynevezett bőn vallás, ami tele volt mágikus, gyakran fekete mágikus elemekkel, sámánisztikus elemekkel, ide érkezett meg a buddhizmus Indiából, Guru Padmasambhava által, és igen, nagy mértékben az ezoterikus, a belső titkos tanítások jellemzik a mai napig. Ugye tudjuk, hogy ezeken a területeken vannak talán a legelzártabb kolostorok, rengeteg kolostorról mai napig valószínűleg a legtöbb embernek nincs is tudomása, hogy létezik. Illetve a későbbiekben lesz még róla szó, hogy ezeken a területeken rengeteg titkos buddhista írás, kézirat van elrejtve, még mindig napjainkig. Ami még jellemző erre az ágra, hogy mind szimbólumokat, mind tárgyi eszközöket sokat használnak a szertartások, illetve a gyakorlások során. Itt ugye említem a mandalákat, például a mandala egyébként szanszkrit szó körívet, korongot jelent, és itt a buddhista gyakorlatban az univerzum bizonyos aspektusait, buddha, buddhisztatva bizonyos aspektusait és bizonyos energiákat ábrázolnak vele, ugye a szertartástól, vagy éppen egy adott ünnephez kapcsolódóan, amire éppen szükségük van. És a színek sem véletlenek egy mandala választásnál. Egy-egy példa, hogy mit jelentenek a mandala színei. Például a sárga barátságosság, fogékonyság, természet, intelligencia, a tűzpiros rettenthetetlenség, hatalom, változás, a narancs az önkontroll, vitalitás, becsvágy, megérzés. Tehát ezek mind jelentőséggel bírnak, és maga a mandala szertartása is, biztos láttunk már ilyet, hogy ugye ezt elég sokáig aprólékos munkával a mandala homokot a szerzetesek ugye formába rendezik, majd egy szertartás közepette szétsöprik, ennek is megvan a sorrendje, hogy hogyan söprik szét, és tulajdonképpen ezzel is az állandótlanságot szimbolizálják. A különböző tárgyak, a mala, a vajra például, a hangszerek, ezeknek is nagyon nagy jelentősége van az úgynevezett pudzsák vagy szertartások során, és ide kapcsolódnak a mantrák is. Amit hallottunk már az előző előadásban, hogy ezek ugye nagyon nagy erejű, és rezgést bocsátanak ki, hogy ezeket hangosan kell, vagy legalábbis valamennyire hangot kell neki adni, hogy megrezegjen, és így fejt ki bizonyos hatást. Éppen ezért ezek az úgynevezett vizualizációs meditációk itt nagyon nagy szerepet játszanak, amikor ugye valamit elképzelnek, valamire koncentrálnak, és ez hatja át a tudatukat, és valamilyen cél érdekében végzik a meditációt. A hatalom útjának is hívják, hiszen ezekkel az erőteljes gyakorlatokkal a saját tudatunk felett tudunk hatalmat szerezni, a csapongó érzések, gondolatok felett, és így tudjuk egy célra koncentrálni. A karma tanítás is itt nagyon nagy szerepet játszik. Úgy gondolják, hogy az, hogy hogyan látjuk a világot, hogyan gondolkodunk bizonyos helyzetekben, helyzetekről, emberekről, milyen a kapcsolatunk egy-egy emberrel, az nagy mértékben az előző életekből felhalmozódott karma hatása. És egy olyan példát hozott itt az irodalom, hogy képzeljük el úgy a tudatunkat, mint egy filmvetítőt. A képernyő az egyetemes ürességtudat, a vetítőben az izzó, az a saját tudatunk, és a filmtekercs pedig a raktározott tudat. Ezt a tudatot némileg öntudatlanul a saját tapasztalatunk módosítja, és ez az egész vetíti ki a világot, azt a képet, amit nap mint nap látunk, és az ő tanácsuk a gyakorlatok útján, hogy ezeket a filmtekercseket addig-addig cserélgessük, amíg tényleg egy tiszta képet kapunk, és rájöhetünk, hogy mi irányítjuk azt, hogy mit és hogyan lássunk. Ezek a vizualizációs meditációk ebben segítenek leginkább. Egy kapcsolódás a tibeti buddhizmushoz, Blavatskyné maga is kapott beavatást, és járt Tibetben, és több szerzetessel és magas tanítóval találkozott, és az úgynevezett csak az elme filozófia megtalálható a titkos tanításban is. És ő itt így ír róla, hogy a létezés valamennyi síkjához tartozó lények, egészen a legmagasabb diáncsohanokig, többé-kevésbé olyanok, mint egy diavetítő árnyékképei, egy szintelen képernyő. Ezzel együtt minden dolog aránylag valóságos, mert a megismerő ugyancsak tükröződés, és a megismert dolgok számára olyan valóságosan, mint önmaga. Tehát itt szintén látunk megint a teozófiai tanításokkal egy erős kapcsolatot. Jó, és akkor ugye beszéltünk róla, hogy minden nagyobb világvallásban van egy olyan szereplő, akihez mondjuk úgy imádkoznak, vagy aki a központi személyiség ebben a gyakorlásban, az adott irányzatban. Ugye a buddhizmusban emberként Gautama Siddhártaként született meg Buddha, időszámításunk előtt 563-ban. Egy kisebb, viszonylag jelentéktelen királyságban, és itt többnyire hatalmi harcok jellemezték ezt az időszakot. Itt ebben az időben voltak erősebb királyságok, ezt a királyságot, ezt a Lumbini nevűt, ahol ő született, ezt általában veszély fenyegette, hogy bekebelezik nála erősebbek. Éppen ezért, amikor megjövendölték az elérkeztét, akkor a papok két lehetséges változatot jósoltak, az egyik, hogy nagy király lesz, a másik pedig, hogy nagy tanító. És édesapja inkább az első változatot részesítette volna előnyben, bízván abban, hogy fia képes lesz a királyság hatalmát megszilárdítani, megerősíteni. És éppen ezért viszonylag burokban tartották, ugye ismerjük a történetet, hogy nem engedték ki a palota falain kívül, csak jó, szép dolgokat láthatott, mindent megkapott, ami ugye az anyagi világhoz próbálta őt kapcsolni, de hát ugye a sorsát senki nem kerülheti el, és ugye sikerült neki kijutni a palotából, és ott olyan dolgokkal találkozott, amik elindították őt a felismerés útján. Ezek a gondolatébresztő látványok, itt a kép is ezt próbálja meg ábrázolni. Ugye látott egy öregembert, látott haldoklót, egy betegségben haldoklót, egy holttestet, és végül egy öreg vándorló szerzetest. Ezek megmutatták neki, hogy tulajdonképpen semmi sem állandó, minden változik, az élet szenvedéssel teli, és ezeket az anyagi korlátokat el kell dobni, és nem szabad a külsőségekhez ragaszkodni. Amikor elindult a palotából, és elhatározta, hogy fejlődni fog, akkor ugye több módszert is kipróbált, például az aszketizmust, a túlzott önkontrollt, ezek nem vezettek tartós eredményre, habár néhány felismerést hozott neki. És végül az ismert történet szerint a Ganges egyik mellékfolyójának partján járt, éppen vándorolt, és itt érezte, hogy eljött az idő. Leült egy fa alá, kezét a földre helyezte, és tulajdonképpen megesküdött arra, hogy nem fog kilépni addig a meditációból, amíg a megszabadulást el nem éri. És itt a tudatosság rengeteg szintjén ment át, egy nagyon mély meditációba süllyedt. Tulajdonképpen egy bizonyos ponton eljutott oda, hogy meglátta az ő saját előző életeit, aztán meglátta az összes többi érzőlény korábbi életeit, és megértette a nagy igazságokat, megértette, hogy ami a külsőségek képviselnek, az csak illúzió, megértette a kettősséget, és gyakorlatilag, ahogy áthaladt itt a transz négy szintjén, végül ezeket meglátva, és visszautasítva Mára, a régi védikus isten ostromlásait, aki próbálta őt először félelmetes, ijesztő dolgokkal ostromolta, majd csábító képeket vetített elé, ezeket elhessegette, és eljutott arra a pontra, ahol megértette, hogy a négy nemes igazság létezik, elméjében megjelent, és hogy ezt a nyolcszoros ösvénynek nevezett úton lehet legyőzni ezt a szenvedést, amelyet a négy nemes igazság képvisel. Ezekről majd mindjárt egy picit bővebben is beszélek. Érdekesség, hogy egyébként ő nem kezdett el rögtön tanítani, miután megvilágosodott. Úgy mondják, hogy az istenek elé járultak és felkérték, hogy legyen az érző lények tanítója, és így végül is élete végéig nagyjából koldusként vándorolt és adományokból élt, és így adta át tanításait. Úgynevezett arhatjai, tehát a belső tanítványai vele voltak, nekik adta át az ezoterikus tanításokat, erről meg fogok egy kicsit bővebben beszélni. És az is egy érdekes tény, hogy végül családja, édesapja is követőjévé vált. És akkor a négy nemes igazság mit tartalmaz? Ugye meglátta meditációja során, megértette, hogy létezik szenvedés az életben. Ez mindenkit érint. Kasztól, társadalmi aktól, kortól, mindentől függetlenül mindenkinek az életében jelen van. És hogy ezt a szenvedést a vágyak és a kötődések okozzák. Ettől a szenvedéstől meg lehet szabadulni, ezt is felismerte, és megtalálta hozzá az utat is, amit az a úgynevezett nyolcszoros ösvény ad meg. A nyolcszoros ösvénynek pedig itt látjuk a alkotó részeit. A helyes hit, helyes gondolkodás, helyes beszéd, helyes cselekedet, helyes életmód, helyes törekvés, helyes emlékezet és helyes meditáció vagy koncentráció. Itt egy kis táblázat összefoglalja, hogy még egy kis csoportosítást, alacsoportokat hoz létre, hogy a bölcsességhez a helyes szemlélet és helyes szándék tartozik. Nézzük meg egy kicsit bővebben, hogy mit is ért helyes szemlélet alatt. A helyes szemlélet tulajdonképpen nem más, mint a négy nemes igazság belátása, tehát első körben. És a helyes szándék pedig maga az elhatározás, hogy szeretnénk tulajdonképpen a tanítások szerint élni, ezért gyakoroljuk napi szinten a jó akaratot és a lemondást. Elfogadjuk, hogyha le kell mondani dolgokról. A helyes beszéd, ami már itt az erény kategóriában tartozik, az ugye tartózkodjunk a hazugságtól, a fecsegéstől, káromló szavaktól, rágalmazástól. Aztán a helyes cselekvés, az pedig, amit már itt az öt tiltásban a Téraváda buddhizmus kapcsán említettem, tehát hogy tartózkodjunk ugye az élet elvételétől, a hazugságtól, a helytelen szexuális viselkedéstől, és az alkoholtól. A helyes megélhetési mód, vagy helyes életmód arra utal, hogy ha vagyont szerzünk itt a fizikai világban, akkor azt úgy tegyük, hogy ne mást károsítsunk meg vele. A helyes erőfeszítés és éberség itt ugye arra utal, hogy ami jó már megszületett bennünk, azt tartsuk fent, ami még nem, azt keressük gyakorlatok által, a rosszat pedig, ami bennünk van, azt szintén a gyakorlatok segítségével semmisítsük meg, és kerüljük el, hogy újabb rossz szülessen bennünk. És a helyes elmélkedés, vagy meditáció, vagy önvizsgálat pedig tulajdonképpen a koncentrációs gyakorlatokhoz kapcsolódik. Itt négy szintet tudunk megkülönböztetni. Az első a gondolati felfogás, majd fogalmi működés, elragadtatás vagy boldogság és az egyhegyűség. Ahogy haladunk ezeken a szinteken, fokozatosan elhagyjuk az elsőket, tehát a gondolati felfogást, majd a fogalmakat, aztán ezt az elragadtatás érzést, és végül csak az egyhegyűség marad meg. Ez az úgynevezett ékágra, vagy egyhegyű meditációként ismert, nagyon nehéz, magas szintű buddhista gyakorlat. Igen, és akkor még egy fontos gondolat, hogy nem elég ezeket csak úgy önmagukban gyakorolni, vagy olvasni róluk, hanem így is kell élni. Mert hogyha máshogy élünk, mint ahogy a meditációk és a gyakorlatok ezt előírják, vagy adják nekünk, ez akár ketté is szakíthatja az embert. Tehát ezeket minden szinten alkalmazni kell. Buddha titkos tanításai a következő témánk itt az előadásban. Ugye itt látjuk, hogy Buddha irányelve az volt, hogy nem utasít vissza senkit, aki az arhatságra jelöltek közé tartozik, de soha nem beszéli ki a végső misztériumokat. Csak azoknak, akik érdemesek rá, és erre ugye próbatételek sorai készítették fel a jelölteket. Blavatsky úgy mondja, hogy Buddha célja az volt, hogy megszüntesse a tömegek bálványimádását, a fanatikusságát, a babonasághoz való ragaszkodásukat, ami ugye abból ered, hogy a brámanok elzárták a tudást a köznép elől, és a köznép ugye ilyen bálványokon keresztül tudta gyakorolni a hitét, a vallását. Ő ezt szerette volna megreformálni. Itt úgy szól a titkos tanításban, hogy az egész buddhista reform csak az volt, hogy nyilvánosságra hozta azoknak a tanításoknak egy részét, amelyeket addig a templom beavatottjainak és aszkétáinak varázskörén kívülállók előtt eltitkoltak. A Buddhát fogadalma kötötte, ezért nem taníthatott mindent, amibe őt beavatták. Bár filozófiája valódi ezoterikus tudás alapjaira épült fel, a tudásnak csupán külső, anyagi testét adta át a világnak, a lelkét pedig választottjai számára őrizte meg. A titkos tanítás úgy magyarázza Buddha személyét, a misztériumát, hogy tulajdonképpen Gautama, az ember, a tiszta bölcsesség egyik testetöltése. És emberi testben kellett tanulnia, itt kellett megkapnia a beavatásokat, és itt tudott elkezdeni tanulni. Ugye a kereszténységben ugye Jézus példáját is hozhatjuk erre. Kell az emberi test ahhoz, hogy ezeken a beavatásokon végig tudjon menni. Érdekes, hogy Blavatsky szerint Buddha túl óvatos volt. Ő úgy gondolta, hogy akár több tanítást is megoszthatott volna az emberekkel, míg például Puruker szerint túl szélesre tárta az ajtót. Ő azt a példát említi, hogy a nirvánába vezető hét ösvény tanítását ő szerinte nem kellett volna feltárni a nyilvánosság előtt. Tehát, amint látjuk, ez vitatott, hogy a Buddha valójában elég tanítást adott át, vagy sem, illetve vannak bizonyos tanítások, amelyeket nem egyértelműen adott át, és éppen ezért, ahogy Adrián diái között is szerepelt, Shankaracharya avatáraként leszületett 50 évvel halála után, hogy ezeket a hézagokat úgymond pótolja még. Ugye itt látjuk, hogy nagyon fontos a különbségtétel a buddhizmusban is. A nyilvános tanítások ismét a mindenkori erkölcsöt és etikát határozzák meg, egyszerűbb szövegzésű tanítások, példák, példabeszédek. A titkos tanítások pedig a láthatatlan és testetlen dolgok, ami mindig is csak egy szűk kör számára voltak elérhetők. Igen, itt az Upanishadok egy részét állítólag eltüntették, a meglévőket lerövidítették az idők során, és ezeket kezdte el nyilvánosságra hozni. Érdekes, hogy sok adatot találunk, bár a forrás sosem biztos, hogy mi az a szám, amely megmutatja, hogy mik azok, amik titkosak, és mik azok, amik nyilvánosak a tanítások közül. Például Blavatskyné szerint a Szent Buddhista Kánon eredetileg 80 vagy 84 ezer értekezést ölelt fel, de ezek legtöbbje elveszett, és nem maradt több 6 ezernél. Illetve a tibeti megszentelt kánon 1707 kötetet ölel fel, amiből 1800 1083 nyilvános és 624 titkos. Még azokban a kötetekben is, amelyekhez a tömegek hozzá tudnak férni, minden mondatnak kettős jelentése van. Az egyiket azoknak szentek, akik képzetlenek, a másik pedig azoknak szól, akik megkapták a kulcsot a leírásokhoz. Tehát ugye látjuk, hogy nem feltétlenül van kézzelfogható bizonyítékunk arra, hogy léteznek ezek az írások, viszont időről időre, ahogy az emberiség fejlődik, kaphatunk plusz tudást. Ugye a teozófiai tudás is elsőként Blavatskynén keresztül ugye nagyon sok keleti tanítás érkezett hozzánk. És amikor úgy látják felülről, hogy megérett rá az emberiség, akkor vannak néhányan kiválasztottak, akiken keresztül ezeket el tudják juttatni a nagyobb tömegekhez is. Ja, nézzük meg egy picit akkor a teozófia fejlődés rendszerének, illetve a teozófiában tárgyalt emberiség fejlődés rendszerének a keretében, hol is foglal helyett a Buddha, a buddhizmus, ezeket a tanításokat hogyan helyezhetjük el. Ugye a világ fejlődését az adeptusok hierarchiája igazgatja, és ezen belül is van egy olyan kijelölt személy, aki ugye a vallásokért felelős, hogy az emberiségben a vallás fejlődjön, a vallási tanításokat eljuttassa, ez a bölcsesség mestere, és az minden gyökérfajban megjelenik. Buddha is egy ilyen megjelenés, ő ugye a negyedik, az atlantiszi gyökérfajban jelent meg. Ahogy kicsit visszafelé haladunk, nézzük meg, hogy kik voltak ezek, akik a gyökérfajokon keresztül képviselték ezt a szerepet, és mindig is jelen voltak az emberiség életében. Az első alfajban Vyasa volt, aztán a második alfajban viselt nevét nem jegyezte fel a történelem. A harmadik alfajban Zoroaster, majd Egyiptomban Tot, a görögök Hermész Trismegistosnak nevezték, a háromszor legnagyobb Hermésznek, és a negyedik alfaj korai görögjei közt ő volt Orpheus, az énekes, a misztériumok megalapítója. Ugye a negyedik alfajban, és egy kicsit átlógva az ötödik alfajba Buddha, és a hatodik alfaj, ami az eljövendő, azt mondják, hogy majd a testvériség, szeretet és a könyörület Buddhája fog eljönni, segíteni, tanítani az embereket, hiszen a jövő vallása, és amit majd a hatodik és hetedik faj fog képviselni, az egyetlen testvériség, az egyetemes szeretet, az emberiség összekapcsolása. Amikor Buddha eltávozott, úgymond, átadta hivatalát Maitreya úrnak, és ezt a nagy lényt Indiában Krishna, a nyugati kultúrában pedig Krisztusként ismerjük, ugye Jézus nevű tanítvány testében. És érdekesség, hogy amiről beszéltem, hogy mindig volt egy szűkebb tanítványi kör Buddha körül, és az idők során mindig az adott megnyilvánult magas lény körül. Itt láthatunk néhány példát, hogy kik azok, akik ebbe a szűk körbe tartoznak. Lao Tse, Konfúciusz, Platón és Pitagorasz, aki K.H. mesterként is ismerünk egyik inkarnációjában. És akkor a utolsó szlájdom. Milyen kapcsolatban áll a teozófia és a buddhizmus? Blavatsky és Olcott, akik ugye alapító tagok voltak a társulatban, ők megkapták a beavatást, megtették a menedékvételt, Tibetben is jártak, és Olcott a déli területeken nagyon nagy munkát végzett a buddhizmus fenntartásában, elterjesztésében, védelmében, tehát őt a mai napig elismerik. az irodalmat tekintve az egyik első nő színé ezoterikus buddhizmusa volt, ez 1884-es. És további érdekességek, átfedések, hogy nagyon sok buddhista, hindu és buddhista megnevezést, fogalmat találunk a teozófiai irodalomban. A titkos tanítást, ha fellapozzuk, tulajdonképpen végig ezeknek a fogalmaknak a mentén, vagy ezekkel a fogalmakkal találkozunk. Már említett kozmikus buddhák is megjelennek a titkos tanításban Dián Csohának névem. És a történelmi buddha, amint említettem, az úgynevezett teozófiában bölcsesség mestere őként szerepel. Nagyon sok teozófus gyakorolja a buddhizmust, ahogyan Adrián is említette, maga a buddhizmus az egyik legnagyobb tartály az ősi bölcsességet tekintve, és én magam is úgy gondolom, hogy a teozófus és a buddhizmus alapelvei, a helyes gondolkodásmód és életvitel abszolút összeköthető és együtt gyakorolható. És ezzel meg is köszönöm a figyelmüket.